Beszélgetés életről és a Szentírásról. Katona Andreával, a Fészek Alapítvány munkatársával, Prontva Ivera beszélget.
Néhány mondatban mutassa be az alapítvány működését és tevékenységét.
A Fészek Alapítvány dr. Budai Ágnes hozta létre 2003-ban, hasonló sorsú családokkal szövetkezve abból a célból, hogy támogassa a örökbefogadni szándékozó családokat, mert azt látta ő akkor, hogy nagyon nehezen boldogulnak a papírmunkával, az ügyintézéssel, illetve azt látta, hogy nagyon hátrányosan érinti a más származású gyermekek örökbeadását az állami rendszer. Ők ezért alapították annak idején a Fészek Alapítványt. 2008 óta veszünk mi részt a nyílt örökbeadások közvetítésében. 2007-ben szerezte meg az alapítvány erre az engedélyt. 2014 óta, amióta törvényváltozás jött, azóta azután követést is mi végezzük. Ez a családok gondozása az örökbefogadást követően. Hozzánk általában az anyukák fordulnak, krízisterhes anyák fordulnak, nagymamák fordulnak, fiútestvérek fordulnak, nagyon nehéz sorsú szülők fordulnak hozzánk segítségért, és amit tehetünk értük, azt meg is kapják tőlünk, megtesszük értük, amit lehet.
Az ön tevékenysége miből áll ennél a szervezetnél?
2016-ban sajnos dr. Budai Ágnes halálával én lettem a kuratórium elnöke. Én nagyon szerettem az anyákat gondozni. Ez a legfontosabb, amit az Ágnessel közösen is végeztük, az anyák gondozását, ezt én nagyon szeretem ellátni. Nagyon szeretek velük lenni, nagyon megszeretem őket. A mindennapos életükben nagyon szeretek részt venni. És természetesen hát az örökbefogadás folyamatát végigkísérem, és a sorban állóink közül, akik sorra kerülnek, akik gyermeket kapnak, ővelük sokáig szoros kapcsolatban marad az alapítvány, köztük én is.
Hányan várnak most örökbefogadó szülőként gyermekre?
Nálunk 170 család áll sorban. Ez azt jelenti, hogy 340-en. Én nem gondolom azt, hogy ebből mindenki fogadókész. Tehát ez egy nagyon relatív szám, ettől mindig megijednek a várakozóink, hogy Úristen, az rengeteg, valóban rengeteg, de mindig azt kell nézni, hogy milyen gyereket tudunk vállalni, fogadni, mert minél több az elvárásunk egy újszülött kisbabával kapcsolatban, annál hosszabb ez a sor, annál tovább tart a várakozás.
Mondjuk, ha valaki egy teljesen egészséges újszülött, törre vár, ő hány évet várakozik, aki mondjuk nem cigány származású kisgyerek?
Ez például a Fészek Alapítvány egyik nagyon lényeges kérdése, hogy mi nem fogadunk el származási kikötést. Megmondom azt is, hogy miért. A származási kikötésünkkel az a baj, hogy mondjuk gondolják végig az én helyzetemet, találkozok egy anyával, aki szégyenli, hogy várandós, és eléggé elhanyagolt a külseje. Tegyem fel neki a kérdést, amit a törvény is tilt, hogy ő cigány származású-e? És akkor ugye a genetikai alapnak csak a felével találkoztunk, ez 50% az anya. Az apáról a legtöbb esetben olyan információkat kapok, hogy magas,
nem is
barna hajú.
Az információ.
Az a helyzet, ha belegondol abba, hogy ön hogy beszélget a barátnőjével az új férfi partneréről, nyilván nem a származását fogja elmondani, hogy zsidó, vagy cigány, vagy fél zsidó, vagy fél cigány. Azt fogja mondani, hogy magas, jóképű, sofőr, informatikus, bármi egyéb információt fog róla adni, mint hogy ez eszébe jutna. Ez egy normál beszélgetésben így néz ki. A várakozóinktól se kérünk származási információt.
De ez egy nagyon szép dolog, hiszen aki akkor önökön keresztül szeretne örökbe fogadni, ő a lelke mélyén valóban elkötelezett az örökbefogadás mellett, hiszen azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy ki az a kisgyerek, de én akkor is felnevelem, legyen ilyen vagy olyan származású. Tehát ez egy gyönyörű elköteleződés, amiben már nincsenek megszabva elvárások, hogy milyennek kell lennie a gyermeknek.
A örökbefogadási tanfolyamnak, amit el kell végeznie minden családnak, aki szeretne örökbefogadni, ennek nagyon fontos részének kéne lenni, hogy mit vagyok képes elfogadni, mire vagyok képes. Mert amíg elvárásaim vannak, vagy hiánypótlás miatt szeretném, meg van, aki azt mondja nekem, hogy neki jár, ő már annyit szenvedett, hogy neki jár egy egészséges szőke kékszemű gyerek. Ilyenkor ugye csak nézzük egymást, mert egészen más csatornákon kommunikálunk.
Mondjuk az a nő is érthető. Tehát, hogyha ő nagyon szeretne gyermeket, és még sincs neki, és vágyik rá, akkor az ő érzései is valahol érthetők, de azért mégis nehéz ez a helyzet.
Én elhiszem, hogy neki nehéz a helyzet, de azért azt hozzá kell tenni, hogy mi a gyerekeknek keresünk családot. A babák nem a babagyárban készülnek, mert akkor nagyon egyszerű lenne. A sikeres örökbefogadásnak a lényege, hogy a gyereket mindenféleképpen elfogadják. Tehát egy olyan örökbefogadó vinne haza egy gyereket, aki azt mondja türelmetlensége miatt, hogy jó lesz ez nekem, de aztán úgy sétálnak az utcán, hogy úristen, a nap meg ne süsse, mert barna lesz a bőre. Ez a sikertelenség. Annak a kisgyereknek nem lesz jó élet, és annak az örökbefogadónak mindig egy félelem lesz, hogy valaki látja, hogy ez egy cigány gyerek, ez nem az én gyerekem. Amíg nem tudok úgy ránézni én, hogy ez az én gyerekem, addig nincs örökbefogadás. Így van.
És akkor átlagosan hány évet várnak önöknél egy kisgyerekre?
Én mindig azt mondom, hogy az átlagos várakozási idő 3 év. Én azt kérem mindenkitől, hogy mindenhova jelentkezzen. Tegyen meg mindent azért, hogy gyermeke legyen. Több dolog miatt is. Lehet valaki nekem nagyon szimpatikus, de ha mástól én gyereket tudok kapni, akkor nekem az a lényeg, hogy gyereket kapjak. Az, hogy ismerjék meg a saját tűrőképességeik határát, ez nagyon fontos. Mi az alapítványban Horváth Idával csinálunk egy váróterem programot, ahol a várakozóinkat egy kicsit edzük erre a várakozási időre, pici önismereti összefüggéseket. Van, aki ráébred arra, hogy neki nem való az örökbefogadás. Ki mondja, nem mondja, változtat az elvárásain, változtat a korosztályon, hogy ki az, akit el tud fogadni. Tehát olyan nagyon érdekes lesz a végére. Ez így ilyen 8-10 család szokott együtt lenni. Egy 5 alkalmas beszélgetős délutánt rendezünk nekik, és nagyon jó kis fölismeréseket élnek meg a családok a saját származásukkal kapcsolatban, a saját életükkel kapcsolatban, a saját párkapcsolatukkal kapcsolatban.
Hány éves gyerekeket tudnak örökbefogadni önökön keresztül?
Rajtunk keresztül a törvény által meghatározva kizárólag újszülötteket lehet, az alapítványok csak újszülötteket közvetíthetnek. Ennek ellenére gyakran előfordul, most már hívnak minket a hivatalok is, hogy nagyobb gyerek esetében az utánkövetés miatt vegyünk részt a nyílt örökbefogadás közvetítésében, ha a szülői felügyeleti jog nem szünetel. Ezt úgy értem, hogyha például egy anya jelentkezik, hogy nem viheti haza a gyermekét, és megismerjük egymást, megbarátkozunk, és elmeséli, hogy nevelésbe van véve még 2 gyermeke, állami gondozott, de ő tartja velük a kapcsolatot, és nem látja a lehetőséget annak, hogy az ő élete olyan mértékben javulna, hogy visszakerüljön hozzá a gyermek, akkor természetesen nyílt örökbefogadás útján lemond a gyermekéről, akkor ebben segítjük.
A nyílt örökbefogadástól úgy megszoktak ijedni az emberek.
Egy részben igen, egy részben pedig nem. Van, akinek bizonyosság, hogy látja, ismeri, tudja, hogy kitől fogadta örökbe a gyermeket, aki pedig elzárkózik ettől, vagy fél ettől, azzal mi nem is kerülünk kapcsolatba.
Az lehetséges, hogy mondjuk van egy gyermekre váró pár, és megismerik az édesanyát, akinek a gyermekét fölnevelik, és azt mondják, hogy inkább akkor nem, mégsem.
Igen, természetesen.
És utána önök segítenek még nekik, vagy akkor elengedik teljesen
nem,
az őket?
Nem, nem. Olyan is volt már például, hogy az örökbefogadni szándékozó anyuka megfogta a babát, és azt mondta, hogy kirázza tőle a hideg. Ezt a babát nem szabad hazavinni. Tehát ez nem lenne egy jó örökbefogadás. Volt már olyan, aki azt mondta, hogy ő gondolkodási időt kér, hogy nem tudja eldönteni, hogy mit szeretne, félt. Sokként hatott rá, átbeszéltük, végig gondolta, kisírta ezt a stresszt magából, ami a nagyon hirtelen változással történt, és igazából aztán egy nagyon sikeres örökbefogadás lett. Persze, nyilván az örökbefogadás, én mindig azt mondom, hogy ez nem 5 év múlva dől el, 20 év. 20 éves gyerekeknél tudjuk megmondani, hogy az örökbefogadás sikeres volt, vagy nem. Ha ő egészséges felnőtt emberként kezdi az életét, akkor sikeres az örökbefogadás. De hát ez hosszú út.
Azon gondolkodtam, hogy akkor ezek szerint az örökbefogadó szülő, most csúnya szóval élve, de szelektálhat az anyák között?
Nem, és igen. Tehát a helyzet a következő, fordítva kezdjük az egészet. Tehát mi mindig az anyukát kérdezzük meg. Tehát jelentkezik egy anya, akinek a várandósága, vagy az állapota teher. Általában, amikor elkezdünk erről vele beszélgetni, hogy mit képzeltél, milyen családot képzel el a születendő gyermeknek, akkor azt mondja, hogy neki mindegy. És amikor egy picit úgy kérdezgetem, hogy na de mégis milyen legyen, akkor ráébred arra, hogy dönthet, vagy kérhet. És nagyon szépeket szoktak kérni.
Például?
Például azt, hogy ne egyedülálló fogadja örökbe a gyermeket, hogy legyen apukája is. Mert neki nem volt, vagy neki éppen volt, és jó kapcsolata volt vele. Vagy például ilyen kérés volt, ez az egyik kedvenc kérésem volt, hogy az anyuka sok időt tölthessen a gyerekkel. Ne egy karriertípusú állása legyen, hanem olyan munkaköre legyen az anyukának, ahol sok időt otthon tud lenni a gyerekével, mert hogy ő vele soha nem voltak otthon a szülei.
Ezek szép.
Igen,
szép
nagyon.
Dolgok. Említette, hogy nagyon szeret édesanyákkal foglalkozni.
Igen.
Miért?
Amikor megismerjük egymást, akkor ott nincs már semmi, amit titkolniuk kéne. Nagyon őszintén beszélnek a helyzetükről, nagyon őszintén. Ettől tud az ember segíteni. Nem mindenki lehet nyilvánvalóan segíteni, de nagyon sok ember, ha őszintén beszél, akkor el lehet fogadni az ő történetét. Azt, hogy miért döntött így. Azt, hogy ezen az úton kell mennie, vagy nem. Nagyon sokszor van olyan, amikor nem értem, hogy miért döntött így. És ezt én meg is mondom neki.
Általában miért döntenek így?
Általában nem ők döntenek így, az anyák nem döntenek.
A szülők, vagy a férj?
Ez egy összetett dolog.
Nem létező férj.
A helyzet. Nagyon sok esetben a helyzet dönt így. De mi nagyon sokszor mondjuk az örökbefogadóinknak, hogy a vérszerinti szülők nem tudják, és nem is akarják a gyermeket felnevelni.
Nem is értem. Tehát ez hogy lehet, hogy egy anya nem akarja, fél a környezetében élőktől, vagy önmagával nincs tisztában? Vagy
tisztában van önmagával. Tehát amikor otthon van öt gyerek, és azt mondja nekem, hogy már nincsen türelme a hatodik, hetedik gyereket felnevelni, hogy nincs ereje. Nincs ereje, nem látja magában sem az anyagi lehetőségét annak, hogy felnevelje a gyermekét, sem abban, hogy erkölcsileg tartást tudjon adni. Nehéz nekik. Nehéz, a környezet nem segít, a házastárs vagy van, vagy nincs, vagy segít, vagy nem, és ezek a családok mindig a megélhetés határán billegnek. Nem biztosak. Nem stabilak. És amikor valami van otthon öt gyerek, akinek ennivalót kell adni, akkor az anya azt fogja mondani, hogy lemondok a hatodikról, hogyha az állam állandóan azzal fenyeget, hogy elveszi a gyerekeimet. Ha még egy gyerek hazajön, elveszi a többit is.
És akkor ez a nyílt örökbefogadás, ez hogyan zajlik? Beszélgetnek az anyával ezek szerint?
Általában az anyákkal két módon találkozunk, időben jelentkeznek, ez az, amikor 15 hetes terhesen szoktak általában, vagy ha megmozdul a baba. Tehát amikor már biztosan megmarad a baba, akkor szoktak, vagy ha jelzést ad a baba arról, hogy ő érkezne, ez az egyik. Akkor hosszú időnk van beszélgetni. A másik, ez a szülés előtt egy-két nappal jelentkeznek.
Ez a rosszabb, gondolom. Vagy nehezebb?
Honnan nézzük? Akik eldöntötték, hogy mit akarnak, azoknak talán ez a rövidebb. Ha el tudta fogadni a saját helyzetét, vagy el tudta titkolni a környezet előtt a terhességet végig. Vagy a szüléskor találkozunk, amikor a szülésznőnek szól, hogy ő nem szeretné megtartani a babáját. Mindig adunk időt. Ugye erre van az utánkövetés is, és a meggondolási idő a 42 nap szülés után.
Nagyon sok.
Na, hát az egyik szempontból nagyon sok, a másik szempontból mi nem értünk egyébként vele egyet, mert én azt gondolom, hogy a 9 hónap nagyon sok. Az alatt azért el kellene tudni dönteni. Minden lehetőséget megadunk az anyáknak arra, hogy magánál tartsa a gyermekét, az anyaotthonban az elhelyezést, az anyagi támaszt, a mindenféle segítséget a környezetében lévő, de hát ugye a szociális munka alapja az az lenne, hogy a saját erejéből hozza magát felszínre a szülő, de vannak olyan helyzetek, amikor erre nem képesek. Mert olyan szinten nincs meg az a lelki töltet bennük, hogy képesek legyenek magukat fölemelni.
Na jó, de mondjuk 42 nap múlva visszakérheti a saját gyermekét. Most, hogyha én az örökbefogadó oldaláról nézem, nevel ott már több hete egy újszülött csecsemőt, akit vissza kell adni az édesanyjának. Az egy nagyon nagy trauma lehet annak is, aki hazavitte azt a gyermeket, és elkezdett vele foglalkozni.
Iszonyatos trauma. Iszonyatos trauma. A Fészek Alapítvány történetében nem volt még gyermek visszakérése.
Ez olyan jó hír.
Az a helyzet, hogy nagyon előkészítem, és nem megyünk addig nyilatkozni, amíg azt látom, hogy az anya gondolkodik. Tehát ha az anya nem akar nyilatkozni, ha az anyán azt látom, hogy nem tudja a babát elengedni, akkor nem megyünk el. Tehát nem kerül ki a baba a kórházból, nem kerül az örökbefogadóhoz, hanem ott van az anya, aki látogatja a gyermekét, vagy benn van a gyermekkel a kórházba, és hoz egy döntést. Ez egy másik kérdés, hogy ez hosszú távon jó döntés, rossz döntés. Azt gondolom, nincs jó vagy rossz döntés ebben a helyzetben. De itt is csak 20 év múlva látjuk meg, hogy ez egy helyes döntés volt, vagy nem.
A nyílt örökbefogadás esetében akkor az örökbefogadó szülő találkozik az anyával.
Igen, legtöbb esetben az anyával, de mostanában gyakran előfordul, hogy a vérszerinti apával is találkoznak.
Hogy lehet így leélni egy életet, hogy én tudom, hogy az én gyermekem ki neveli fel, és hogy esetleg a gyerek is tudja, hogy ő nem a saját szüleivel él, és hát ismeri a saját szüleit.
Tudja a gyermek, hogy ő örökbefogadott, ezt általánosan most mindenki így csinálja. Erről is van pro és kontra álláspontok.
Azért ez egy nem egy egyszerű helyzet, hogy ők ismerik egymást, vagy a
az
gyerek...
ismerik egymást, ez amikor láttam valakit, vagy tudok valakiről információt, némi neműt, tehát vannak róla adataim, azt nem gondolom, hogy ismerem.
De meg tudja keresni, ha akarja.
Ha megkeresi, ez zaklatás. Tehát mind a két részről törvény szabályozza, ez zaklatás. Nem lehet. A törvény azt is szabályozza, hogy a gyermek 14 éves korában a szüleivel, örökbefogadó szüleivel, a gyámhivatalon keresztül kezdeményezheti a megkeresést, és 18 éves kora után egyedül is kezdeményezheti a vérszerinti szülei felkutatását, de akkor már egy felnőtt ember keresi meg őket. És nem így, hogy ráírunk a Facebookon vagy bárhol, ami nekem szimpatikus, hanem hivatalos úton, a vérszerinti szülő eldöntheti, hogy vállalja ezt a találkozást, vagy nem.
Tehát a szülő eldönti, hogy ő találkozni szeretne a vérszerinti gyerekével, vagy
így
nem.
Így van. Nem tudjuk, hogy milyen élethelyzetben van akkor. Mert mondjuk volt egy titkolt terhessége 16 évesen, férjhez ment, szült egy gyereket, és teljes családot él, de ott senki nem tudja, hogy ő 16 évesen lemondott egy gyerekről. Nem biztos, hogy vállalja.
Visszatérve az édesanyákhoz, miért szeret annyira az édesanyákkal foglalkozni?
Azt gondolom, hogy ez a része áll hozzám a legközelebb. Ők a legnagyobb vesztesei az örökbeadásnak. Talán ők a legelesettebbek. A kisbaba is nyilván nagyon elesett, akiről az édesanyja lemond, de ők az örökbefogadással teljes családba kerülnek, óriási szeretettel veszik körbe. Nem csak a szülőpár, a nagyszülők, a barátok. Olyan energiák mozdulnak a kisgyerek felé, a vérszerinti szülő viszont ott marad. Ott marad egyedül a saját életébe, a kapcsolata az emberekkel abban a pillanatban megszűnik, hogy megszületik az örökbefogadás. Tehát a vérszerinti szülő az örökbefogadó szülővel legritkább esetben tartják továbbra is a kapcsolatot. Nem is tartom túlságosan jónak, hogy tartsák hosszú távon. Ott marad egyedül a bánatával, a gyászával. És valószínűleg ezért áll ez közel hozzám, mert hogy ők a legelesettebbek ebben a helyzetben.
Én ezt nem tudnám akkor csinálni, mert én mindenről rábeszélnék, hogy igenis nevelje fel a saját gyermekét.
Az a helyzet, hogy ennek a munkának része az is, hogy elfogadjuk a másik ember döntését. Van, amikor én sem értem. Van, amikor nem értem. Tehát amikor főiskolás, 22 éves, és azt mondja, hogy még élni akar. Akkor én sem értem, hogy miért nem tartja meg. Ez nem indok.
Hozott egy választott szentírási idézetet, ez hogyan hangzik?
A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz.
Miért pont ezt választotta?
Azt gondolom, hogy ez nagyon közel áll az én munkámhoz. És azt gondolom, hogy a lelkek, a babák is, a mamák is, az örökbefogadók is ugyanazt szeretnék, az Urat.
Van-e olyan konkrét példa az életéből, amikor ezzel az idézettel szembesült, és érezte, hogy igen, most itt ez történik?
Bemutattam egy anyukát egy örökbefogadó párnak, és megpróbálom őket mindig kívülről nézni, hogy nem vagyok benne a helyzetben, csak kívülről nézni, és mindig az az érzésem, teljesen más társadalmi rétegből származó embereket mutattam be, teljesen indiferens környezetben, és azt látom, hogy távoli rokonok beszélgetnek. Tehát olyan érzésem van, hogy hasonlítanak egymásra, olyan érzésem van, hogy értik egymást, nyilván van egy közös céljuk a gyermek, az egészségesen megszületendő gyermek, de teljesen azt érzem, hogy ők mintha már régről ismernék egymást, és nekem csak be kellett mutatnom őket egymásnak. Hogy ezeket nem én rendelem el, ezeket a utakat. Nekem ez az érzésem.
Tud-e konkrét példákat mondani arról, hogy ezek az örökbefogadások mikor sikerülnek szépen, olyan jó érzést tölti el az örökbefogadó szülőt is, önöket is, hogy a gyermek jó helyen van, az anya is talán megnyugodott, ha meg tud nyugodni egy ilyen döntés után?
Mindig a anyáktól indulok ki, ismét csak. Az anyák 80%-a a szülést követően nagyon rövid időn belül megszakítja velem is a kapcsolatot, mert fáj. Fáj, ha információt kap. A fönnmaradó 20%, ők kérik az információt, de főleg a felnőtt emberi kapcsolatot keresik velem. Az egyenrangú kapcsolatot keresik, a beszélgető társat, az egyéb ügyekben, amit mi megélünk a barátnőnkkel, a férjünkkel, a nővérünkkel, a húgunkkal, hogy megbeszéljük, hogy ma főztem, ma elmentem dolgozni, ma köhögött a gyerek, vagy nem köhögött. Általában ilyenekért hívnak föl. Nyilván benne van az is, hogy megkérdezik, hogy jól van-e a gyerek, de az egyre kevésbé fontos, mert az élet tovább megy. Velük is az élet tovább megy. Elsodorják a mindennapok őket, a mindennapi tennivalók, az új párkapcsolat, az újabb gyerekek. Ez az anyák részéről, tehát hogy ez így van. A családainkat meg nagyon nagy öröm látni, mert hogy visszajárnak az országos találkozóinkon, látjuk már a tényleg a 18 éves gyerekeket is látjuk, és azt vesszük észre, hogy rendkívül módon beilleszkednek a családba, hasonlítanak az örökbefogadó szüleikre, hiszen tőlük tanulnak mosolyogni, tőlük tanulják a mimikát, tőlük tanulják a mutogatást, rengeteg dolgot, és olyan elképesztő módon beilleszkednek ezek a gyerekek a családokba, hogy az egyik országos találkozónkon jött egy ismerős egy vérszerinti gyerekével, és mentek hazafele az édesanyjával, és kérdezte, hogy ugye engem is örökbefogadtatok, és mondta neki az anyukája, hogy nem, hát te vérszerinti gyerekünk van, és a gyerek azt mondta, hogy 8 éves volt, hogy de kár. Tehát, hogy ez annyira jól tud működni.
Az egy reális félelem mondjuk egy örökbefogadó szülőben, hogy én sose fogom tudni ezt a gyermeket úgy szeretni, mint hogyha a saját gyermekem volna.
Honnan tudjuk, milyen a saját gyermekünket szeretni? Nagyon sok vérszerinti gyermek, aki megszüli az első gyermekét, várandós lesz a második gyermekével, és attól rettek, hogy a születendő gyermekét nem fogja tudni úgy szeretni, mint az első gyermekét. Ezek ilyen elméleti kérdések, ezt mindig a gyakorlat mutatja meg, és a gyakorlat mindig azt mutatja meg, hogy a szeretet az többszöröződik, az nem lesz kevesebb.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Katona Andreával, a Fészek Alapítvány munkatársával Prontvai Vera beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.
Mária Rádió.
16:25.